Szép napot mindenkinek, itt vagyunk, és a Pont Jókorban vendégem dr. Pankotai Tibor, a Genom Integritás és DNS Hibajavítás Kutatócsoportjának a vezetője, akit üdvözlök, szép napot kívánok.
Köszöntöm a hallgatókat én is.
És az első csoportok között van az önök csoportja, amelyik a Szegedi Inkubátorházban kezdte el a kutató munkát a HCM színeiben, és egy újfajta megközelítésről kell elsősorban beszélnünk, ha jól tudom, ami a rák diagnosztikát segíti gyorsabban, mint egy szövettani, vagy mint egy műtéti eljárás.
Így van. Amit mi fejlesztünk, az egy kiegészítő diagnosztika, tehát a meglévő diagnosztikai eljárásokat pontosabbá tudja tenni, sőt, bizonyos esetekben korábbi daganatdiagnosztikát is lehetővé tesz. Az újdonsága ennek az egésznek az, hogy mi bélszérumból nézzünk molekuláris mintázatot, és ott is elsődlegesen a daganatok által kibocsájtott molekulákat nézzük, és ez azt jelenti, hogyha egy szerencsés esetet nézünk, akkor akár hónapokkal, vagy akár egy egész évvel korábban is tudjuk azonosítani a daganatot, mint mondjuk egy képi diagnosztika látja.
Ezt úgy kell érteni, mert ugye vérből különböző markereket szoktak nézni, a különböző szervek tumoros megbetegedéseire, ha jól tudom, van erre lehetőség. Ez hasonló ahhoz, vagy teljesen eltér tőle?
Bizonyos mértékben hasonló, és teljesen eltér. Mi nem közvetlenül a vérben keringő molekulákat nézzük, hanem a daganatsejtek által kibocsájtott kis kommunikációs csomagokat vizsgáljuk. Ezeket úgy hívják, hogy exoszomák, és ezeknek a csomagoknak a mikroRNS tartalmát, ami egyfajta molekuláris marker, ahogy ön említette, de ez egy teljesen új fajta marker, és most kezdték el ezeket vizsgálni, és egy ilyen molekuláris mintázatot nézünk, mi nem egyetlen egy markert vagy kettőt vizsgálunk, hanem egy mintázatot nézünk, és a mintázat alapján tudjuk azt megmondani, közel 90%-os pontossággal, hogy van-e kezdődő daganat a betegben.
És ezt vérből, ahogy ezt mondta?
Hasonló a vizsgálata már most diagnosztikában lévő cirkuláló tumor DNS vizsgálathoz, viszont ez sokkal pontosabb és sokkal költséghatékonyabban elvégezhető.
Tehát akkor arról beszélünk, hogy a kinyert vérnek a vizsgálata máshogy, más módon, más eszközökkel zajlik.
Így van. Tehát mi nem, általában nem a költséges új generációs szekvenálás módszerét használjuk, hanem azt hiszem a COVID-ból mindenki ismeri most már a PCR szót, és polimeráz láncreakció révén 6 darab mikroRNS-t vizsgálunk, és ezek általánosan alkalmasak arra, hogy emlő, prostata és heredaganatoknál már működőképesen ki tudjon mutatni, ahogy korábban említettem, akár hónapokkal korábban egy daganatot.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy szűrővizsgálatra, tehát ha elmegy az ember egy szűrővizsgálatra, ami még negatívat mutat, de már adott esetben a vérben lehet lenyomata annak, hogy ebből lehet később tumor?
Így van. Egy
ez annyira azért nem jó hír. Értem azt, hogy mitől visz előre, de az, hogyha ugye, szűrővizsgálatra eljárunk, főleg ugye az emlő esetében, ott egy nagyon erőteljes képi, több módon csinálnak képi vizsgálatot, és hogy az negatív, és mégis előfordulhat, hogy már van a szervezetben, az nem annyira vidám.
Két nagyon fontos dolgot tetszett említeni. Az egyik dolog az, hogy a képi diagnosztika kb. Egy ilyen másfél centis daganatot, legjobb esetben is egy centiméteres daganatot vesz észre, nagy hatékonysággal. Ez a vizsgálat már jóval korábban képes kimutatni, hogy esetleg van egy kezdődő daganat, de másik oldalról lesz nagyon fontos megjegyezni, hogy minél korábban veszünk észre valamit, annál nagyobb a gyógyulásnak az esélye, és így egy korai diagnosztika esetén, és ezért nagyon fontosak az ilyen szűrővizsgálatok, egy korai diagnosztika esetén közel 100%-os lehet a felépülésnek a valószínűsége. Ezért nagyon fontosak a diagnosztikai eljárásoknak a fejlesztései.
Világos. Hogyha van egy ilyen képi vizsgálat, ami negatív, és én nem gondolnék arra, hogy tovább kéne menni, mi az, ami miatt akár az egészségügyben engem erre majd tovább küldenek?
Itt megfordítanám a dolgot, és általában a keresztvalidációnak a hatékonyságát is szeretném megemlíteni. Ez azt jelenti, hogy az egyik és a másik módszer kiegészíti egymást. Tehát én inkább visszamennék, és hogyha vérből azonosítjuk mondjuk mikroRNS mintázat alapján egy kezdődő daganatot, azt mindenféleképpen utána validálni kell egy képi diagnosztikával. Annyiban más a dolog, hogyha itt most szérumból kimutatjuk, hogy van egy kezdődő daganat, akkor onnantól kezdve tudjuk, hogy melyik szerben keressük. Másik esetben viszont egy általános ilyen biomarker mintázatnál, amit egy ilyen daganatnál szoktak vizsgálni, vagy egy szűrővizsgálatnál szoktak vizsgálni, nagyon sokszor ad fals pozitív eredményt, és nem lehet megmondani, hogy melyik szövetből, vagy melyik szervből alakult ki ez a daganat, vagy honnan jön ez a jel.
Tehát ezek együtt kell, hogy működjenek.
Így van, így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy vannak meglévő diagnosztikai eljárások, és azokkal validáljuk utána, hogy itt a mi vizsgálatunkba kapott eredmény az tényleg a valóságban megjelenik-e. Vagy lehet az, hogy nem látják még, de egy fél év múlva már látható a képi diagnosztikával.
Világos. Milyen stádiumban van ez a kutatás, illetve ez a megközelítés, vagy ez a diagnosztikai módszer? Tehát ez még egyelőre laboratóriumi körülmények között van, vagy már abszolút használható?
Gyakorlatilag mi egy 300 fős kohorton már elvégeztük ezt a tesztelést, tehát 300 egészséges és 300 daganatos betegnek a vizsgálata alapján tudjuk ezt mondani. Ebből született egy nemzetközi Q1-es szintű publikáció is, és a fejlesztésnek a következő fázisa az lesz, hogy egy nagyobb szűrővizsgálatot szeretnénk elindítani pár ezer beteggel. Ez Magyarország és a környező országból származó emberek bevonásával történne együttesen. És ez az igazi validációja ennek az eljárásnak.
És hogyha ez valid lesz, és aztán utána bekerül a diagnosztikába, akkor, ahogy mondta, mint kiegészítő diagnosztika egyébként sokkal szélesebb képet ad, de ha jól gondolom, akkor ebből következően a terápia is lehet pontosabb, lehet szűkre szabottabb olyan értelemben, hogy mondjuk nem biztos, hogy az egész testet kell lebombázni, hiszen ma már azért vannak célzott molekuláris terápiák bizonyos daganattípusok esetében, ha jól tudom.
Első lépésként, amikor arról beszélünk, hogy ezt a vizsgálatot megcsinálja valaki, nagyon fontos azt kiemelni, hogy ez, ahogy említettem, költséghatékonyabb, tehát egy általános szűrővizsgálatnak is viszonylag könnyen alkalmazható, és itt ezek után kapunk egy általános mintázatot, ami alapján, ahogyan is említette, vizsgálhatjuk a daganatot, és további vizsgálatok által meg tudjuk azt mondani, hogy melyik a leghatékonyabb terápiás eljárás. Tehát itt, hogyha tovább megyünk, akkor utána, hogyha látjuk az adott daganatot, akkor az már segíteni, tudjuk, hogy hol van, abból további mintákat ezzel a vizsgálattal kombinálva, pontosabb képet adva meg tudjuk azt mondani, hogy hol van ténylegesen az Achilles sarka annak a daganatnak, és amikor egyedileg megvizsgáljuk azt az adott pácienst, a szekvenálásból származó eredmények és a patológiai vizsgálatnak az eredményei együttesen fogják azt jelenteni, hogy tudunk-e találni olyan célzott terápiás eljárást, amivel mondjuk a betegnek célzottan tudjuk azt az adott daganatát már targetálni vagy eltalálni.
De ön is említette, és az általában a köztudatban is benne van, hogy itt az idő a nagyon nagy kérdés. Tehát a felfedezés is, hogy akkor hol tart ez a betegség, illetve, hogy mennyi idő alatt lehet a megfelelő terápiát megtalálni hozzá. És ha jól értem, akkor ennek, meg ezeknek, amikről beszéltünk, ennek a segítségével igencsak sok időt nyer az ember, ami ugye jelentheti azt, hogy életet is nyer.
Igen, hogyha az egész folyamatot végignézem. Kezdjük a legelején, hogyha kialakul egy daganat, elsődlegesen nem az elsődleges daganat szokott a probléma lenni, hanem olyan későn veszik észre, hogy áttétképződés is történhet. És ilyenkor minden egyes áttétet úgy kell tekinteni, mint egy önálló daganatentitás.
Igen.
Valamilyen kapcsolat mindig van az eredeti daganathoz képest, de nagyon fontos az, hogy innentől kezdve már egy kombinált eljárást kell alkalmazni. Viszont, hogyha korai stádiumban elkapjuk, és azért említettem ezt a 1-1,5 maximum 2 cm-es méretet, mert körülbelül ez az a szint, daganatonként eltérő egyébként, de körülbelül ez az a szint, ahol az áttétképződés megjelenik. És ez a határa annak is, hogy a képi diagnosztika látja ezt az adott daganatot. Tehát ez egy pontosan egy ilyen harc az idővel, ha korábban észrevesszük, sokkal jobb a hatékonysága a terápiáknak is, és viszonylag könnyen válik az adott páciens a később évben tünetmentessé, és mondjuk 3-4 év múlva teljesen egészségesnek tekinthető.
A tünetmentesség után ugye általában a szoros kontroll a jellemző, 3 hónap, 6 hónap, bizonyos ideig, aztán 1 év. Abba is hasznát veszik ennek az eljárásnak?
Így van, ugyanúgy, ahogy a daganat mintázatokat látjuk, hogyha egy daganat esetleg kiújul, vagy egy másik szövetben előkerül, akkor ugyanez a mintázat meg fog jelenni. És hogyha szintén a szérumból monitorozzuk, már vannak olyan eredményeink, hogy akár egy fél éve korábban észrevehető, szintén azért mondom, több hónapról beszélünk, fél éve korábban észrevehető, mint egy újabb képi diagnosztika alkalmazásával. Tehát ebből a szempontból megint tudni fogjuk, hogy hol keressük, és megint egy korábbi állapotban megpróbálhatjuk elkapni azt az adott daganatot.
Mióta tart az ezzel kapcsolatos kutatás? Itt most csak arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi munka van e mögött, hogy kell nekünk elképzelni, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, mennyi időt töltenek ezzel, hányan vannak, milyen lehetőségeik vannak, mire egyáltalán publikálni lehet valamilyen eredményt?
Nekem van egy viszonylag szűk csapatom, ez 15 főt jelent. Itt tapasztalt posztdoktori kutatóktól kezdve PhD hallgatókon át, technikusokon és bevont hallgatókon keresztül elég sokan dolgoznak. Nagyon fontos megemlíteni, hogy amit mi csinálunk, ez egy multidisziplinális szakma, tehát a laboratóriumban dolgozó molekuláris biológusok, onkológusok, patológusok, bioinformatikusok együttes munkáját igényli. Tehát ezt összekoordinálni az egyik legnehezebb dolog, hogy az egyik és a másik kollega is értse az adott problémát. De mivel ez egy tényleg nagyon-nagyon előremutató kutatás, ezért mi nemzetközi kutatócsoportokkal is kapcsolatban állunk. Lundi Egyetemmel, az NIH-el, az Amerikai Rákkutatási Hivatallal, Barcelonával, Írországgal, Angliával. Tehát kellően szertágazó és egy nagyobb konzorciumnak vagyunk a részesei, és ott együtt dolgozunk még fizikusokkal is, matematikusokkal is, és összességében minden disziplinát összeszervezni, ez a nagyon-nagyon nehéz. És ami fontos, és szerintem ez a legfontosabb az egészben, hogy ez egy 24 órás munka. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor, hogyha hazamegy az ember, a meetingek egy része például este 9-kor, 10-kor kezdődik, és hajnalig tart, és reggel viszont jövünk be újra, és folytatjuk a harcot a betegekért.
Igen, ez a másik, amire még gondoltam, hogy kitérek, hogy hát ugye itt azért olyan munka folyik, hogyha ennek sikere van, az azt jelenti, hogy életeket mentenek. Én gondolom, hogy ez megsokszorozhatja az embernek a motiváltságát és az erejét, de nagyon sokszor gondolom, hogy születhetnek fals eredmények is, tehát amennyire én a kutató orvosok életét ismerem, az ott nagyon, nagyon sokszor el kell vetni azt a feltételezést, amit először jónak gondoltak, és újra neki kell tudni veselkedni.
Így van, így van. Tehát nagyon sokszor tényleg úgy van, hogy egy-egy sikerből és egy-egy megmentett életből nagyon sok energiát lehet meríteni. Másik oldalról viszont egészen az utolsó pillanatig az ember soha nem adja fel, és mindig keresi az újabb lehetőségeket. Sajnos tényleg úgy van, hogy egyre több és több ember jelenik meg nálunk, de másik oldalról azt is tudom mondani, hogy egyre több és több embernek tudunk segíteni a célzott terápiával, és olyan esetekben tudunk kiutat és további lehetőségeket adni, ami mondjuk egy 2-3-4 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt.
Akkor így a végére még azt megmondja, mert hogy ugye mondta, hogy most lesz majd egy nagyobb merítés, ahol ugye ezzel majd foglalkoznak, vagy ahogy embereken kipróbálják, hogy ha minden jól megy, akkor mennyi idő az, amíg ez bekerül a mindennapok diagnosztikájába, terápiájába?
Ez kettős dolog. Egyik oldalról én úgy gondolom, hogy ez 1-2 éven belül alkalmas lesz arra, hogy nagyobb szűrőprogramokat is elindítsunk. De a másik fele pedig az egésznek az, hogy be kell vinni a NEA finanszírozás alá, tehát egy egészségügyi közfinanszírozás alá ezt az adott vizsgálatot, ami pedig a szakma oldaláról és a szakmapolitika oldaláról érkezhet. Ezt sajnos nem tudom prediktálni. De másik oldalról, amit említettem, ez egy 100 000 forint közeli vizsgálat, és hogyha azt számoljuk, hogy egy ilyen vizsgálattal akár több milliós vagy 10 milliós gyógyszereket lehet megspórolni.
Megspórolni, bizony.
Én úgy gondolom,
igen.
Így van, így van. Azokat a gyógyszereket nem kell felhasználni, mert igen, egy korai stádiumban lévő daganatnál nem kellenek ilyen.
Egyik oldalról, másik oldalról komoly. Nem kell vaktába, mert hogy ez is van. Ugye vannak helyzetek,
így van, így van.
Amikor kipróbálunk, ezt én a saját családomba tapasztaltam, amikor az orvosok azt mondták, hogy most ezt megpróbáljuk.
Így van, így van. Sajnos egyik oldalról tényleg úgy van, hogy bizonyos entitásoknál, bizonyos daganattípusoknál, vagy egyértelmű molekás mintázatok esetén célzott terápiával neki tudunk menni, de amikor egy adott vizsgálat sorozat után nem találunk semmit, akkor nagyon nehéz mondani bármit, és ilyenkor sajnos tényleg úgy van, hogy ahogyan is említette, hogy jön a próbálkozás, és a guideline-ok alapján, az amerikai és az európai guideline-ok alapján megpróbálnak még olyan lehetőségeket, amik szóba jöhetnek. Ez megint nagyon nehéz utána.
De akkor van remény, hogy önök még többet dolgoznak, még többet kutatnak, és akkor előbb-utóbb ez a diagnosztika rendelkezésre áll.
Így van. Gyakorlatilag, hogyha ott vagyunk, és találunk egy új mintázatot, szűrőprogramba bevisszük, akkor úgy gondolom, hogy sokkal több embernek az élete megmenthető.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mindezekről mesélt dr. Pankotai Tibor, a genomintegritás és DNS hibajavítás kutatócsoportjának a vezetője volt a vendégem.
Köszönöm én is a lehetőséget.